Közelebb a matematikához a mikrofonnál Ola Andrea, és a mai adásban arról beszélgetünk, lényegében bárhol felbukkanhat egy probléma, amely kihívást jelenthet egy matematikus számára. Pontosabban egy probléma megoldó matematikus számára. Bárány Imre a vendégem, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, akivel pályája legfontosabb eredményeinek eredője után nyomozok. Azt szeretném kideríteni, miért érdekli a kalandozás számos különböző matematikai terület határvidékén, mitől lesz emlékezetes egy-egy kihívás számára, és mit tart igazi sikereinek. Folytatom tehát a beszélgetést Bárány Imrével.
Nagy elismerés volt számomra, hogy meghívott előadó voltam a világkongresszuson, 2002-ben Pekingben.
Ez a Nemzetközi Matematikai Kongresszus.
Igen, négy évente van.
A négy évente rendezve.
És körülbelül 100 meghívott előadó van minden négy évben. Ez egy komoly dolog, hogy az meghívják. Azt mindenütt emlegetik.
De ennek a kongresszusnak az a jelentősége, hogy ön képviseli a magyar matematikusokat.
Van egy csapat, aki kiválogatja, hogy ki legyen az előadó, és olyat választanak ki, aki megérdemli. Az, hogy milyen országból jön, az szinte mindegy. Persze számon tartják, hogy hány magyar előadó van egy alkalommal. De én nem a magyar matematikát, illetve a magyar matematikát reprezentálom, de hát inkább magamat meg az én területemet reprezentálom. Ez egy komoly elismerés. Persze vannak plenáris előadók, meg a Fields medálosok tartanak előadást. Az még komolyabb.
Az ön munkáját illetően néztem Lovász László cikkeit, írásait, interjúit, és a véletlennek kapcsolatosan nagyon érdekes volt, amit írt például.
A Lovász egy óriás, és ő kérdezte, hogy milyen hatásokkal lehet térfogatot mérni.
Igen,
van egy konvex
halmaz, nehéz térfogatot.
És akkor nem úgy van megadva, hogy megszoktuk, hanem meg lehet kérdezni mondjuk a fekete boxot, vagy a számítógépet, hogy ez a pont most benne van-e, vagy nincs. És akkor megkérdezzünk egy milliószor, és akkor tudjuk ebből kitalálni, hogy mekkora térfogata. És a Füredivel bizonyítottuk, hogy már az Elekes csinált egy jó beslést arra, hogy nem lehet megmondani, és a Füredi Zolival még jobbat csináltunk arra, hogy milyen nagyon nem lehet megmondani. Tehát, hogy akármilyen algoritmus, ha nem kérdez nagyon-nagyon sokat, exponenciális sok kérdést, akkor nagyon nagy hibát hagy. Tehát tudom az összes választ, és még mindig az alsó korlát, meg a felső korlát, amit a térfogat tudok adni, ég és föld messze van egymástól. És akkor ez egy érdekes eredmény volt, mert ez egy olyan tény, hogy determinisztikus algoritmussal nehéz meghatározni a térfogatot jól. És erre csináltak véletlen módszert, amivel meg lehet becsülni a térfogatot jól, nagyon nagy valószínűséggel. Tehát az nem azt jelenti, hogy biztos pont annyi, de hát 0,01% eset kivételével annyi, amennyit mondok. Hát az egész jó már. Ez volt a véletlen. És abban én már nem voltam benne, de ebben az első lépésben, hogy nehéz becsülni a térfogatot, abban igen.
Erről volt szó, és azon is gondolkodtam, hogy megkérdezem a véletlennel kapcsolatban. Egyáltalán a személyes életében bármi alakult-e véletlenül, tehát vezette arra az élet, ami mondjuk nem tudatos választás volt, hanem kapcsolatba került valakivel teljesen véletlenül, amiből egy gyümölcsöző kapcsolat lett, és hogy matematikailag a véletlen ön számára mennyire fontos?
Fontos, de nem egy olyan döntő dolog, sok minden van. Én sokat dolgoztam véletlen politobokkal, és egyszer ülök egyszer a Microsoft-nál dolgoztam fél évig Seattle-ben, és kopognak az ajtómon, és bejön Santosh Venpala, egy kitűnő matematikus, indiai származású, de Amerikában él, és kérdezi tőlem, hogy mit lehetne csinálni valami kérdéssel a játékelméletbe. És akkor ez egy véletlen esemény. Ő tudta, hogy én ezzel foglalkozom, én tudtam, hogy ő kicsoda, sose találkoztam vele előtte. Egy nagyon kellemes férfiú, kedvelem. És megkérdezte, és akkor elkezdtünk gondolkodni rajta, és ott nem jutottunk semmire, de 2-3 hónap múlva már összeállt a kép, hogy miről van szó. Szóval ez egy véletlen esemény, ha úgy veszem. És kellemes, jó kis cikk lett belőle. Sokat idézik azt is.
És ezt például hol használják, lehet tudni? Politopokkal hol találkozhatna az átlagember, ha tudná, hogy azokkal találkozik? Ezt most azért mondom, csak megkerestem, hogy mi a politop szó definíciója, azt írja itt a net, hogy a geometriában egy lapos oldallal rendelkező bármilyen dimenziószámú geometriai objektum.
Úgy kell fölfogni, hogy egy konvex sokszög az világos, hogy micsoda.
Igen.
Ez féltereknek a metszete, ugye veszem ezt, ez egy szakasz, és akkor veszem ezt a félteret, egy másikat, azt, és ezeknek a metszete. Magasabb dimenzióban véges sok féltér metszete, amit így összezárnak. Hol találkozik az ember véletlen politoppal, vagy politoppal egyáltalán? Hát, nehéz megmondani, tehát föl kell írni egy órarendet. És akkor ott vannak megfelelő, hogy ennek az órának ezután kell, egy nap hány óra lehet, nem lehet egy diák egyszerre két helyen, stb. Hát ezeket lineáris feltételként meg lehet fogalmazni, és akkor a lineáris feltételekből egy ilyen félterek metszete jön ki. Általában például a ilyen órarendeknél sokkal bonyolultabb, mert ott még egyéb feltételek is vannak. Nem lehet ketté osztani egy gyereket, vagy nem tudom, egy tanár, nem, igen. Tehát ott plusz feltételek van, de ott egy politó van a háttérben, és még plusz feltételek. De nem csak ott, hát sok helyütt. Egy időben emlékszem, csinálták azt, hogy hát lehet pénzt váltani. És minden reggel megnézték az emberek, hogy mennyi a pénzváltás
árfolyama,
és felírtak egy lineáris programot arra nézve, hogy mi az optimális váltás, tudok-e nyerni vele, vagy sem. Átváltok dollárt forintra, forintot márkára, márkát svájci frankra, és visszaváltom forintra, és a végén 100 forint helyett 103 forintot kapok vissza. Ha ez lehet, akkor végtelen sok pénzt lehet csinálni. Na most ez a feltétel, ez egy lineáris programozási feladat lenne, lehetne. Hát sokféleképpen meg lehet fogalmazni egyébként.
Hogyan választ partnereket a munkához? Több mindenkit említett, hogy kivel dolgozott szívesen, vagy kivel írt közösen tanulmányt, de például említett nekem tegnap egy cseh kollégáját, igen, akivel dolgozott, és azt szeretném, hogyha a londoni időszakról is mesélne egy kicsit, szóval mi dönt, mi szól a mellett, hogy valakivel együtt kezdjen dolgozni?
Hát a Füredivel egyszerre kerültünk az intézetbe.
Füredi Zoltán.
Igen, Füredi Zoltánnal, és egy szobában is voltunk, azóta is egy szobában vagyunk. Sok minden közös eredményünk van. Főleg a 80-as években most már kevesebb. Igen, vele azóta is nagyon jóban vagyok. Ő Amerikában volt sokáig, én meg Londonban, félállásban, de írtunk cikket, adott és egyet-kettőt.
De akkor az történik, hogy reggel bemegy, és valamelyikük azt mondja, hogy van itt egy probléma, kezdjünk el ezen közösen dolgozni?
Hány pont kell ahhoz, hogy az összes háromszöget lefogjuk? És akkor kicsit az ember törje a fejét, ez például egy metróba együtt szálltunk be, és együtt sétáltunk le a metró, meg ami beszél, ő mondta, hogy mi van, és akkor elkezdtünk rá gondolkodni, és akkor megcsináltuk előbb-utóbb. Ugye a lovásztól hallottuk ezt a térfogatmérési kérdést, ő hozta a felezősíkok kérdését, az is egy nagyon szép kis eredmény. Hát felezősíkok, hogy van sok pontja az embernek, és ketté lehet vágni egy síkkal, úgyhogy egyik oldal ugyanannyi pont legyen, mint a másikon. Ha nem olyan bonyolult, mert elkezdek tolni egy síkot, és megállok, mikor félúton vagyok. De kérdés, hogy hány ilyen felezősík van már, hogy hányféleképpen lehet két részre bontani az alaphalmazt úgy, hogy a két részt el lehessen választani egy síkkal. A vége sok helyen van, hogy mennyi, ez egy kérdés volt, nehéz kérdés volt, és kidolgoztunk rá egy módszert a Zolival és a lovásszal, és aztán magasabb dimenzióban is. Hát vele természetesen dolgoztam, együtt a Pak Jani ugyancsak tele van kitűnő kérdésekkel, vele is mindig szívesen dolgoztam. A Matusek sokkal fiatalabb, mint én vagyok, hát szegény meghalt már, 63-ban született, ha jól emlékszem, és fölnézett rám egy ideig, de aztán ez elmúlt szerencsére. Tudta, hogy én mit csináltam, és ő kezdő volt, és elkezdtünk dolgozni együtt mindenféle kérdéseken, és akkor látszott, hogy nagyon jó és érdeklődő és komoly. Meghívtam Londonba, amikor Londonban voltam, és már előtte is ment valami együttműködés. Kiszemeltünk 3 vagy 4 problémát, amin dolgozni akarunk, és ebből 3-at megoldottunk ott 3-4 hét alatt. Úgyhogy ő bejött az office-omba, a szobámba, reggelente, kicsit beszélgettünk, akkor kiment, mikor nekem valami dolgom volt, aztán visszajött, szereztem neki egy asztalt valahol a tanszéken, és a végén összeállt. És aztán, ugye az egy nagy siker volt számomra, hogy kaptuk ezt az ERC grantot 2010-ben, 2011-ben, ahol én voltam a főnök, és ő volt a másodfőnök, vagy nem tudom mi, és attól kezdve rengeteget dolgoztunk együtt.
És annak az ERC pályázatnak mi volt a témája? Valami új, vagy valami meglévő
probléma? Konvex halmazok, diszkrét geometria, konvex halmazok, algoritmusok, topológiai módszerek, véletlen egészpoli, rácspolitopok, sok minden volt a témája.
Épp nemrég volt itt Lovász László, Áber Díjas matematikus és Abért Miklós, és a DynastNet programról beszéltek, igen, ugye az is egy nagy ERC pályázat, és akkor én azt találtam kérdezni, hogy van-e ilyenkor az Európai Tudományos Tanácsnak elvárása, hogy az adott pályázat lejártakor, 5-6 nem tudom hány évben belül valamit föl kell mutatni. És matematikai kérdések kapcsán azért ez egy érdekes dolog.
Kell csinálni egy zárójelentést, le kell írni, hogy mi történt a kutatásban, de aztán vége.
Olyan is van, hogy mondjuk évekig dolgoznak valamin, és nincs megoldás?
Hát van olyan, hogy nem jön ki. Hiába törjük a fejünket rá. Nekem is sok olyan probléma van a fejemben, amin sokat gondolkodtam már, és még mindig nem tudom megcsinálni.
De mondjuk egy ilyen IRC pályázat esetében, hogy a pályázat szól egy adott témáról, igen, valami kutatási, igen, témáról, és mondjuk az a vége, hogy nem tudtunk rá megoldást találni, olyan létezhet?
Olyan létezik, de hát egy ilyen pályázatban az ember kijelöl 12 fontos kérdést, amikből 5-ben előrelépés már nagyon jó volna. Nem mondja azt, hogy én ezt mind meg fogom csinálni, és lekaszálom. Nem lehet megígérni, hogy ki fogom, meg fogom ütni a Riemann sejtést. Hát nem lehet, Riemann hipotézis, nem lehet azt mondani. És nem is lehet elvárni az embertől.
Az az érdekes, hogy mi az eredmény? A tanulmány megjelenése, amint nagy érdeklődést kelt?
Hát a tanulmány megjelenése az egy fizikai dolog. Igen, de hát az emberek megtudják az eredményt. Az ember elmondja, tehát különösen, hogyha egy nehéz és izgalmas probléma, mint sokan gondolkodtak, akkor azonnali elismerést jelent. Mindenkit érdekel, meg akarják hallgatni, meg akarják érteni, akarják olvasni. Most már inkább az archive-ra teszi fel az ember a dolgokat. És,
ami hát, egy internetes oldal.
Igen, mindenkinek elérhető. Hibája, hogy nincs ellenőrizve rendesen, hogy tényleg jó a bizonyítás, de hát ilyen van.
De hát ott van a sok szakember, a többi matematikus, nem, igen, akik azért gondolom kíváncsiak, mert ugye a tanulmány mire megjelenik, addig szakértő kezén megy át, és értő szemén megy, igen, át, de itt ezen az internetes oldalon nincs ilyen kontroll, hanem nincs mindenki ilyen fölteszi a
valami kontroll megoldást. Van, tehát van, valami minimális kontroll van, de nagyon enyhe. Tudom, hogy belenéznek előtte, hogy nem teljes butaság, ami le van írva.
Nekem ez laikusként azért érdekes, mert hogy kíváncsi vagyok, hogy ez például pozitívan hat, hogy van egy ilyen internetes felület, és anélkül az átfutási idő nélkül a hosszú, mert valamikor évekig eltart egy, igen, ilyen tanulmány publikálása, mire elfogadják, megnézik, visszaküldik megint, átír, és a többi. Szóval, hogy ez pozitívan hat el, hogy most minden felkerülhet a netre, mindenki hozzáfér, és talán több érdekes probléma kerül szem elé, nem tudom.
Ez biztos jó. Van olyan újság, ami már nem is akar cikket megjelentetni, nem ráteszi a pecsétjét az archive-on, hogy ez megjelenik a diszkrét analízis újságban, virtuálisan már, mint hogy jóvá hagyták, hogy ez a bizonyítás jó, tehát ment a referáláson. Van egy olyan, hogy a kiadók sok pénzt keresnek a tudományos publikációk révén, és nem ők dolgoznak vele érte, hanem a matematikusok, a fizikusok, a kémikusok. Tehát mi írjuk meg, mi adjuk be, mi ellenőrizzük, és akkor a végén a kiadó szedi be a pénzt a könyvtáraktól, az egyetemektől, az újságért, és ezt sokan ki akarják küszöbölni. Van törekvés arra, hogy kiiktassák a kiadókat, a kiadók része meg van törekvés, hogy ne lehessen őket kiiktatni.
Hogyha a londoni időszakára visszatérünk, elmeséli, hogy ott mi volt a munkája? Egyetlen hogy került kapcsolatba a londoni egyetemmel?
Igen, ott ezen az egyetemen volt egy erős geometriai csoport, konvex geometriai csoport, a Rogers és a David Larman voltak a főemberek, és a David Larmannak tetszett, amit én csináltam matematikában.
Itt? Itthon?
Oberwolfagban. Ott, de máshogy is találkoztam vele, és egyszer meghívott, hogy menjek oda, ő szerez nekem egy éves ösztöndíjat. És megcsinálta, és 1986-87-ben ott voltam egy évig. Egy EPSRC, azt hiszem, fellowship-pal. Feleséges két kis gyerekkel, akik Angliába kezdték az iskolájukat. És aztán is jóban maradtam a Daviddel. 2-3 cikket is írtunk ez alatt egy év alatt, ami az egyik az nagyon jelentős, az sokan idézik, és véletlen politopok dolgában, de nem csak a véletlen politopoknál használható egy ilyen. Egy egész módszer dolgoztunk ki, aminek megvolt már az előzménye is egyébként. És akkor ő hívott engem Londonba, állandó állásban nem akartam menni, de többször mentem hozzá Londonba egy-egy fél évre, vagy pár hónapra, és aztán szerzett nekem egy fél állást ott, fél professzor lettem Londonban 1998-tól 2021-ig. És hát akkor egy rendes tagja voltam a tanszéknek, minden ősszel ott voltam, tanítottam annyi kurzust, amennyi illet, tehát én kettőt tanítottam általában, mert mert ugye nem vettem részt semmi más tevékeny, nem voltam ott a egyéb dolgokba, és aztán ez lement egy kurzusra kicsit később.
Uh-huh. De te akkor ingázott tulajdonképpen? Tehát nem maradt kint a család Londonban, hanem önmet?
Hát attól kezdve én ingáztam, igen. Uh-huh. Majdnem minden ősszel ott voltam. Volt egyszer, mikor a legkisebb, a harmadik gyerekünkkel kimentünk egy évre, akkor is hát félállásban voltam, de csak félig tanítottam. Volt, amikor Berkeleyben és a Microsoft voltam egy évig, akkor meg ezt az őszi fél évet áttettük a következő tavaszi fél évre, akkor majdnem egész évben kim voltam. Akkor a lányom elkezdett tanulni Londonban, a London School of Economics-ban csinált egy PhD-t, úgyhogy ő is ott volt Londonban. Hát nem laktunk együtt, de hát gyakran találkoztunk, és aztán a kisebbik fiam Londonban csinált egy masterst, és aztán ott dolgozott 5 évig. Vele se laktam együtt, de hát közel laktunk, és gyakran találkoztunk. És a feleségem még nyugdíjba ment, akkor attól kezdve minden összejött velem Londonban.
Ez milyen jó.
Igen.
Nem, egy kis levegő.
Igen. De szerettem Londont, bírtam ezt, egy jó megoldás volt.
Itt olyan sok szó esik arról, hogy milyen negatív érzések társulnak a matematika tudományához általában azokban, akik a középiskolából kijöttek, és az embert érdekli, hogy ez vajon másutt is így van-e?
Hát ott tanítottam a kombinatórikus optimalizálás 80 diáknak, 60-80, sőt 120 diáknak. Az sok egy kicsit ott, egy jó páron mennek, folytatják tovább PhD-re valahol, de a 90% elmegy egy bankba, vagy egy áruházba valahova dolgozni. Nem akar kutató matematikus lenni. Részt vettem a fölvételén, változó színvonal. Uh-huh. Volt, aki örült egy jó kérdésnek, és boldogan gondolkodott rajta a felvételi beszélgetés során, és volt, aki meg inkább csak a anyagot tudta ledarálni. Nem tudom, hogy itt hogy van. A magyar matematikus az élcsapatot jól tanítja.
A tehetségeseket.
Jól tanít, tehetségeseket. Aha, ezzel a matematikai lapokkal, a jó osztályokkal, jó tanárokkal, a jó gyerekeket föl lehet hozni.
Említett a Microsoftot, és azon gondolkodom, hogy akkor sem az alkalmazott területen volt ön, hanem ott volt egy ilyen elméleti matematikával foglalkozó csoport?
Elméleti matematikával,
kutatással,
számítógépekkel. Aha. Lovász volt ott, és még sokan mások, de talán 10-15 fő volt az állandó. Én vizitor voltam ottan. Főleg lovász jó voltából.
Tehát nem az volt, hogy valami konkrét alkalmazott.
Én nem kaptam konkrét alkalmazást, de tudom, hogy jöttek más osztályokról kérdezni, fölgyorsítani valami algoritmust. De abban én nem nagyon vettem részt. És aztán az a csoport feloszlott. Átvonultak Bostonba, ha jól emlékszem, és most már nincsen.
Ez mikor volt?
2003-2004. Lovász onnan jött vissza 2006-ban talán.
Ugye, hogyha valaki végignézi az ön munkásságát, akkor azt látja, hogy sokféle területtel foglalkozott, és hogy ha jól veszem ki a szavaiból, számos matematikai terület közötti kapcsolatot,
igen,
igyekszik megtalálni, vagy ilyen határterületeken dolgozik. Igen. Ez miért érdekes önnek?
Nem tudom, én úgy talán probléma megoldó vagyok, tehát hogyha jön egy probléma, akkor azt meg tudom oldani. Hát azzal főzünk, ami a kamrában van.
De legyen az bármilyen területen?
Hát valamihez nem tudok hozzányúlni egyáltalán.
Mi az, amit biztosan nem?
Hát kicsit bánt is engem, hogy parciális differenciáliseket nem tanítok az egyetemen lényegében, sőt differenciáliseket se nagyon. És most látom, hogy arra szükség lenne az életben, a matematikában. Tehát ha tudtam volna a parzifnek bizonyos elemeit, akkor egy-két nehéz probléma, az jól tudtam volna hozzászólni. De úgy, hogyha nem tudom, nincs is esélyem arra, hogy lássam, hogy mit lehet csinálni.
De az hogy történik, hogy mondjuk ön foglalkozik a geometriával, és akkor van egy módszer, vagy egy megoldási mód, és azt mondja, hogy akkor ezt behúzom, mert a topológiában van egy érdekes kérdés, és akkor alkalmazom, hogy annyira érdekes ez, hogy miért inspiráló az önnek, hogy különböző területeket próbál így egymáshoz közelíteni.
Vannak pontok, bizonyos számú pontok, bizonyos dimenziós térben, és akarom tudni, hogy lehet-e 5 részre bontani a ponthalmazt úgy, hogy valami tulajdonsága legyen neki. És akkor erre van egy Tverbergnek a tétele, hogy ezt meg lehet csinálni valamilyen értelmes, ami egy lineáris megoldást. És akkor azt kérdeztem magamtól, meg egyáltalán, hogy kell-e ide az, hogy lineáris legyen? Nem lehetne az, hogyha ezek a pontok az égből potyognak lefelé, és mindegy, hogy pontjak lefelé, lesz valami fönt egy olyan 5 részre bontás, aminek a vetítéséből megkapom azt a pontot, amit keresek. Uh-huh. És akkor itt rögtön bejön a topológia.
Ja, tehát maga probléma húzza be a másik területet. Igen. Fölírtam magamnak még a Knézer-gráf.
Knézer-sejtést?
Igen, a Knézer-sejtést, mert hogy amikor megkérdeztem, hogy milyen eredmények fontos. Ez volt az első, amit mondott. Azért, mert a pályafutásán volt az első.
Majdnem az első eredményem volt. A Knézer-sejtés az egy véges halmazok, halmazrendszerek bizonyos tulajdonság, ami sokáig nyitva volt, és a lovász megoldott, méghozzá topológiát használva. És sokan dolgoztak rajta, és gyengébb eredményeket, lovász megcsinálta teljesen, nem is tudtam, hogy van Knézer-sejtés, de valaki mondta nekem, hogy hallottam-e, hogy a lovász megcsinálta a Knézer-sejtés, mondtam, nem mi a Knézer-sejtés, hát azonnal eszemültött, hogy ezeket a pontokat föl kell tenni a megfelelő dimenziós gömbre, és ottan használni a borszuktételt. És egy hét múlva tudtam a megoldást, és ez egy nagy, komoly eredmény volt. Sokan gratuláltak hozzá, Erdős meghívott ebédelni, beszélgetett velem, Erdős Pál. Az egy áttörő eredmény volt. Részben annak köszönhető, hogy az intézetbe kerültem, mert látták, hogy kicsit későn indultam a pályámon.
Miért?
Hát az egyetem alatt nem volt olyan nagyon tiszta előttem, hogy mit akarok csinálni a matematikán belül, nem találtam meg a konkrét témát, amin dolgozzak, a műegyetemen voltam, tanítottam pár évig, aztán átkerültem az országos tervhatalomban, Dancs Istvánnak volt egy matematikus csoportja, és ott volt konvexitás, lineáris algebra, Karataodori tétel, Helly tétel, egy fontos téma, és ott tanultam bele egy-két év alatt, és ott tanultam meg azt a tételt, amit ehhez a bizonyításhoz használtam később.
És akkor ezt hoztam meg a kapcsolatot Erdős Pállal?
Igen, a Erdős elújságolta mindenhol a világon, hogy itt van egy másik fiatal magyar, aki meg tudta csinálni, mint a lovász is megcsinált, kicsit másképpen, és akkor megismerték a nevemet legalább az emberek. Az egy fontos dolog volt, hogy ne.
És akkor az tulajdonképpen el is döntötte, hogy jó irányban van, mert megmondta, hogy nehezen talált rá az útra,
igen,
de akkor az
igen,
úgy
akkor,
ad egy akkora...
Láttam, hogy ez a jó irány, hogy ez nekem való, hogy ezt szeretem csinálni.
Bárány Imre volt a vendégem a mai műsorban, aki a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, és aki néhány évvel ezelőttig a Londoni University College félállású professzora is volt. Ilyen alaposan korábban még nem vizsgáltuk meg a matematikai problémák gyökerét, születését, szerintem igazán izgalmas volt megtudni, hogy egy otthon hagyott kártyapakli, vagy egy öntözőrendszer, vagy akár egy 200 éve élt matematikus megoldatlan problémája is inspirálhatja a kutatót, hogy aztán eredményeit később különböző iparágakban felhasználhassák, és a fejlődés szolgálatába állíthassák. Vagyis mindenhol ott van a matematika. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Ez a műsor is meghallgatható a Rényi Intézet honlapján, és a Spotify-on a Creative Survivor csatornán. Várom Önöket egy hét múlva. Olá Andrát hallották.